Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt egyházunk a mai vasárnapra a prédikáció alapjául rendelte, megírva találjuk Lukács evangéliumában. A 14. fejezet első 11 versében a következőképpen. Amikor egyszer szombaton bement a farizeusok egyik vezetőjének a házába ebédelni, azok figyelték őt. És íme ott egy vízkóros ember került elébe. Ekkor Jézus megkérdezte a törvénytudóktól és a farizeusoktól: szabad-e szombaton gyógyítani, vagy nem? De ők hallgattak. Erre kézen fogta a beteget, meggyógyította és elbocsátotta. Hozzájuk pedig így szólt: vajon, ha közületek valakinek a fia vagy ökre szombaton esik a kútba, nem húzza ki azonnal? Nem tudtak erre mit felelni. Azután egy példázatot mondott a meghívottaknak, amikor észrevette, hogyan válogatják a főhelyeket. Ha valaki meghív lakodalomba, ne ülj a főhelyre, mert lehet, hogy nálad érdemesebb embert is meghívott. És ha oda megy hozzád, aki meghívott téged is, meg őt is, és így szól: engedd át neki a helyet, akkor szégyen szemre az utolsó helyre fogsz kerülni. Hanem ha meghívnak, menj el, ülj le az utolsó helyre, hogy amikor jön az, aki meghívott, így szóljon hozzád: barátom, ülj feljebb. És akkor becsületed lesz minden asztaltársad előtt, mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Ámen. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, talán onnan kezdjük, hogy az elmúlt vasárnap a naini ifjú feltámasztásának a történetéről volt szó. És ebben a történetben az a befejezése az eseményeknek, hogy elkezdett beszélni ez az ember, ez az ifjú. És említettem, hogy azzal a szóval fejezi ezt ki a görög, hogy laleo, amiből származik a latin laudáció kifejezése, a dicséret kifejezése, talán ismerős is még azoknak is, akik soha nem próbáltak latint tanulni, hogy laudatur Jézus Krisztus, a dicsértessék a Jézus Krisztus. Kitüntetések alkalmával, valamilyen díj átadása alkalmával szokták a laudációt elmondani, dicsérni azt az embert, aki megkapja azt a kitüntetést, az érdemeit felsorolni. És hát éppen ezért van olyan, én magam is találkoztam olyan emberrel, nem is feltétlenül hívővel, de hívővel is, aki azért zárkózott el egy ilyen kitüntetés elől, mert úgy gondolta, hogy igazából Jézus szabad egyedül dicséretben részesíteni. Az ő laudációjáról kell, hogy szóljon az egész életünk. Meg hát a másik, ami elő szokott kerülni ilyenkor, hogy ott van az emberben a jogos kételkedés, hogy mennyire őszinte az a dicséret, amit el fognak mondani rólam. Mennyire gondolják azt, hogy ez tényleg így volt? Vagy mennyire vezeti az ötlet gazdákat, vagy a díjat átadót hátsó szándék? Hány esetben van politikai érdek mögötte? Mit szeretnének elérni az ötletgazdák? Az egyébként lehet, hogy valóban tiszteletre méltó állampolgár életművét is felhasználva. Nem biztos, hogy örül az ember annak, hogy ezt akarják, hogy ez van mögötte. Nagyon nehéz kérdés az, hogy mennyire bízhatunk a másik szavaiban, a másik elismerésében. Lehet, hogy jobb az, hogyha nem kapunk elismerést. Hát legalábbis Jézusnak van egy ilyen gondolata a helyi beszédben, hogy annak örüljünk, hogyha mindenféle rosszat hazudnak rólunk. A naini ifjú nyilván nem volt a történetben benne az, hogy ő Jézust magasztalta, dicsérte volna, de feltételezzük, hiszen más történetben is ez kerül elő, hogy igen, a meggyógyított, igen, a bajba jutott ember, gondolom itt is a feltámasztott ember Jézust dicsérte. Az Isten magasztalta. És azért, mert ő egyedül dicséretre méltó. Itt azonban a mai történetben olyan emberekkel találkozunk, akik nem Jézust részesítik laudációban. Milyen emberek ezek? Hát, hogy kevésbé kerüljük el a képmutatásnak a tévedését, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy olyan emberek voltak ott, mint mi. Pontosan olyanok, mint mi, akik a saját dicsőségüket keresték. Rangkorságban szenvedtek. Azt nézegették, hogy ki hová üljön, kinek mennyire lehet elől a helye. A farizeus ugye meghívta vendégségbe Jézust tanítványaival, másokkal együtt. Általában egy ilyen meghívás nyílt volt, mások is betérhettek az utcáról. Talán így kerül ide ez a vízkóros ember. Ez egy ilyen valami ödémában szenvedhetett. Valószínű, hogy gyenge volt a szíve, és ezért gyülemlett fel a szöveteiben a víz, mint ahogyan mi is tapasztaljuk olykor, hogyha gyengélkedik a szívünk, akkor van egy ilyen probléma. Nem tudjuk igazából, hogy hogy keveredett oda. Még azt is feltételezhetjük, hogy talán direkt megszervezték, megrendezték ezt az egész helyzetet a Jézus befogadó emberek, lehet, hogy konkrétan az a farizeus. Azért, hogy megfigyeljék, hogy ő hogyan kezeli ezt a témát. Szombatnap van. Vajon foglalkozik-e ekkor beteg emberrel? Tesz-e olyat, amit tilos szombaton? Hát Lukács evangéliumában nem ez az egyetlen szombatnapi történet. A 6. fejezetben is van egy, és az ezt megelőző, a 14-et megelőző fejezetben, a 13-ban is szó van arról, hogy meggyógyít egy görnyet asszonyt a zsinogógában. Ott igazából ő idézi elő, ő rendezi meg a jelenetet, ő veszi észre, hogy ott van egy beteg, és hívja magához. Itt elképzelhető az, hogy a farizeus az, aki megszervezi, megrendezi ezt a dolgot. Mit fog tenni? Megfigyelés alatt áll. Tehát nem dicséretben részesítik, hanem megfigyelik. Kellemetlen dolog. Rossz érzés, amikor az ember figyelik, hogy na most akkor mit mond, hogyan cselekszik. Ahelyett, hogy saját magukra figyelnének. Tehát igazából a farizeuszmusnak mindig ez a problematikája, hogy mindig a másikra figyel. Az elmúlt időszakban fogalmazott meg egy ilyen farizeusokra jellemző, elég hosszú gondolatmenetet az egyik református püspök, Bogárdi Szabó István, hogyha jól emlékszem, igen, a Kossuth Rádióban a Lélektől Lélekig című műsorban adták le szeptember 8-án. Ő az új farizeusokról írt, hogy vajon miben nyilvánul meg a mi farizeusi hozzáállásunk másokhoz. Így ír. Az új farizeusok egyedül azért adnak hálát Istennek, hogy ők nem farizeusok. Az új farizeusok nem terhelik erkölcsi elvekkel az embereket. Semmit sem cselekszenek, ami példamutató, nehogy traumatizálják honfitársaikat. Kerüljük a templomot, ahol virágzik a klerikus képmutatás. Nem imádkoznak, mert az nyárspolgári magakelletés. Nem bőtölnek, csak fogyókúráznak. Nem adakoznak, a persejpénzt pedig megadóztatnák. Kerüljük a főhelyeket. S ha mégis templomba kell menniük, sosem ülnek az első padba, nem szílelnek áhítatot, hanem megfelelő megvetéssel fitymálják az áhítatoskodó képmutatókat, és számon kérik a papon, hogy nem eléggé prédikálta ki a farizeusokat. Nem járnak piacra és főtelekre, nehogy köszönteni találják őket a farizeusok. Az új farizeusok mindenkit felmagasztalnak, kivéve a farizeusokat, akik ezt nem érdemlik. Nem bántanak meg senkit, kivéve a farizeusokat, akik azt megérdemlik. Az új farizeusok szerint senkinek nem kell bűnbánatot tartania, kivéve a farizeusoknak örökös vezeklésben. Az új farizeusok szerint mindenki jó ember, kivéve a hazug farizeusokat. Az új farizeusok szélesre tárják a mennyek országát mindenki előtt, kivéve a farizeusokat. Minden idejüket hasznos dolgokra fordítják, nem utazzák be a földkerekséget, kímélendő a környezetet, és senkit sem akarnak megtéríteni, kivéve a farizeusokat. Az új farizeusok mindenkit felmentenek a törvény szigora alól, kivéve a farizeusokat, akiket viszont az evangélium alapján ítélnek el. Az új farizeusok ökotudatosak, nem nyelik el a tevét, legyen min legelnie a szúnyogoknak. Tovább nem olvasom. Néhány evangélikus lelkész testvérünk azon nyomban észrevette éles szemmel, hogy bizony, amikor megfogalmazzuk, hogy ma hogyan viselkednek a farizeusok, és kik a farizeusok, a már a megfogalmazó is beleesik a farizeizmusnak a bűnébe. De ahogyan ezt kommentálták a lelkész testvérek, hogy na, hát akkor a Bogári Szabó István is milyen farizeus, ők maguk is beleestek a farizeusi bűnbe. És ahogy most én ezt kommentálom, én magam is beleestem. Értjük? Amint elmondjuk a másikról, hogy ez mennyire visszataszító, vagy visszatetsző, vagy mennyire képmutató, azon nyomban képmutatóvá válok. Hát ezért mondja Jézus azt, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltessél. Azon nyomban, amint észrevesz, hogy a másik mennyire képmutató, mennyire átlátszó, magam is azzá válok. Talán most a legnépszerűbb ilyen farizeusi hozzáállás a mi részünkről az, amikor elítéljük azokat, akik a templomon kívül vannak, de ugyanezt megteszik a templomon kívüliek is rólunk. Hát, hogy mi milyen hívek vagyunk. Mind a kettő képmutató, mind a kettő farizeusi hozzáállás. Azt kellene tudomásul vennünk, hogy nekünk vissza kellene térni a saját magunk felmagasztalásából az Isten magasztalásához. Hogy az Istent laudáljuk, őt dicsérjük. Nem magunkat kellene a másik ember fölé helyezni. Rámutat a történetben Jézus egy sokkal-sokkal lényegesebb dologra, ami sokkal-sokkal fontosabb itt a szombatnap, vagy mondjuk azt ma vasárnap, vagy ünnepnap problematikájánál, az, hogy ne a saját rangunkkal, ne a saját dicsőségünkkel foglalkozzunk, hanem Isten dicsőségével. Nem embereknek lett kitalálva a laudáció. Az mindig is Istenre, Isten felé alkalmazták az emberek. Az egész Szentírás arról van szó, hogy Istent kell magasztalni. Valaki így fejezte ki, hogy az ember nem tudja elviselni azt, hogyha magasztalják. Nem tudja elviselni, mert elkezd torzulni. Figyeld meg! Nem kell nagy magasztalás. Elég egy picikét megdicsérgetni a másikat, azon nyomban elcsúszik. Torzul. A sztárvilágban különösen is előjön ez. Most a sajnos megszűnt most már éppen ebben a időszakban megszűnt Family magazinban olvashatunk egy cikket kedves cikkírontól, Klesis Tündétől, Olá Gergőről, és hát ő fogalmazza meg, hogy a váratlan siker milyen mámorító tud lenni a sztárvilágban, és hogy sokszor a népszerűségnek az árát ezek a fiatal sztárok gyakran magánéleti kudarcokkal fizetik meg. Tönkre megy a család életük. Tehát bejön a siker, ezzel együtt bejön egy csomó pénz is, és érdekes módon nem megoldja a problémákat, hanem a kapcsolatokat oldja. Tönkre teszi. Vagy azt mondja, függőség szippantják be őket. És milyen üdefolt az, amikor valakit az ismertség nem változtat meg. Na most ez már is egy ima téma, hogyha felelősen gondolkodó gyülekezet vagyunk, hogy hát akkor imádkozzunk az Olá Gergőért, hogyha ha már hallottunk róla ilyen szempontból, hogy tényleg ne szálljon el. Mindenkivel, mindenkinél ott van a kísértés. Így fogalmaz. Szóval gyakran el szoktam mondani, hogy ez olyan volt, mintha a földszintről valaki megnyomta volna a 100. emelet gombját, mondja Gergő, hirtelen fenntalálta magam a csúcson, de úgy, hogy a köztes lépcsőfokat kihagytam. Ha nem lett volna kibekapaszkodnom, akkor magába szippantott és felőrölt volna engem is, és a családomat is. Az én életemet azonban Isten megváltotta, ő változtatta meg, és az első perctől fogva ezt felvállaltam mindenki előtt. Ő az én megmentőm és támaszom minden helyzetben. Hát ezzel kapcsolatban mondja azt, hogy örült annak, hogy amikor 16-17 évesen próbált bekerülni a Megasztárba, aztán később a Csillag születik be, akkor az nem sikerült, hanem csak később az X-faktorba, amikor már ő megtért, már új életet kapott, mert így tudta Isten megtartani, hogy ne szálljon el, és ne darálja fel a siker. Azt mondja, az életemben mindig is Isten állt az első helyen, és egész családommal őt követem. 5 gyermekkel áldott meg bennünket az Úr, és megtanultunk szűkölködni és bővölködni is. Nehéz volt az új helyzetben is mindenben hűségesnek maradni ahhoz a hithez, amely a szívemben él. Volt olyan eset, amikor egy neves színháztól egy igazi álom szerepre kaptam ajánlatot, de amit játszanom kellett volna, nem egyezett a hitemmel. Hiába mondták, hogy ez csak egy szerep, végül tisztelettel visszautasítottam, mert csak olyasmit tudok elvállalni, ami miatt nyugodt lehet a lelkiismeretem. És azzal fejezi be elkészült interjút, hogy hiszem, hogy nem csak azzal kell törődni, ami elmúlik, hanem azzal, ami nem. A zenét, sőt a szövegeket is olyan eszköznek látom, amelyekkel maradandó értékeket tudok közvetíteni. Az ember ne csak a maga hasznát keresse. Ha van egy közönségem és hatni tudok rájuk, akkor nem csak énekelnem kell nekik, de a szívemben levő üzenetet is át kell adnom nekik, hiszen csak ez hozhat változást az életükbe. Számomra ezért nagyon fontos, hogy mély tartalmat adjak át a dalokban, mert csak azzal tudom a szíveket elérni. Nekem pedig ez a célom. Isten dicsőségét szolgálni, ugye a mulandó dolgok helyett, hiszen tudjuk, hogy az ember dicsősége nagyon gyorsan elhalványul. Ugye ezt már az ókori latinok is megfogalmazták, hogy így múlik el a világ dicsősége. Visszatérve a szombat, vasárnap, ünnepnap megtartására, ugye a zsidóságnál ez egy óriási kivétel volt az ókorban, hogy ők a hét egy napját pihenéssel tölthették, és a kereszténység elterjedésével lett általánossá, hogy Jézus feltámadásának a napja az ünnepnap, és mindenki számára. Hát az iskolában a gyerekeknek is szoktam mondani, hogy tudjatok róla, hogy azért ünnepnap a vasárnap, mert Jézus akkor támad fel. Két dolog jellemezte a zsidóknak az ünneplését, az egyik a ugye a munkának, tevékenységének a kerülése, és ugyanakkor behozták az ünnepnapba nagy pozitívum, hogy több örömöt éljenek meg, finomabb ételeket tegyenek fel az asztalra, amennyiben tehették, nagyobb legyen a vigassága, az örömnek a megélése. És egyre inkább nekünk is erre kellene tenni a hangsúlyt, hogy az Isten dicsőségét tegyük a középpontba, hagyjuk el azt, ami úgy is el fog múlni, és Isten dicsősége kerüljön a középpontba. Ne azt mondjuk, hogy mindahogyan sokszor szokták magukat kimenteni az emberek, ma nem is gondolják meg, hogy mit is jelent ez a mondat, hogy hát ha nem jön közbe valami, ha csak nem jön közbe valami, akkor ott leszek az Isten tiszteleten. Hát ha nem jön közbe más program, akkor ott leszek a Biblia órán. Nem úgy kellene mondani, hogy ott leszek a Biblia órán, ha csak nem leszek 38 fokos lázas. Hát az elsődleges dolog kell, hogy legyen, ami nem múlik el. Ha az lesz az elsődleges az életünkben, hogy ami elmúlik, mi magunk is elmúlunk akkor vele együtt. Ez nagyon komoly dolog. Minden tekintetben az első helyen kell, hogy legyen az, hogy vele kapcsolatban legyünk, ahogyan Jézus mondja, hogy hát hogyha közületek valakinek a fia, vagy ökre, szombaton esik a kútba, nem húzza ki azonnal? A kútba esett életünket ő ki akarja húzni, meg akar bennünket menteni. És Isten országa asztalához akar ültetni bennünket, ahol már nincsen rangsor. Egyetlen főhely van, és az nem a miénk. Egyébként nincsen semmiféle rangsor, nála lehetünk biztonságban. Befejező történet, egy lelkész tartott egy missziós konferencián ige hirdetést, és a prédikációját hallgatva két fiatal nő döntött úgy, hogy az életüket a missziónak szentelik. A lányok szülei megharagudtak a lelkészre, aki szerintük vallásos fanatizmussal telebeszélte a fejüket. Tudja, hogy milyen bizonytalan a misszionárosok élete. Estek neki mind a négyen. Keveset keresnek, sőt az életük is veszélybe kerülhet. Megpróbáltunk beszélni a lányainkkal. Szerezzenek állást, építsenek karriert, talán tovább is tanulhatnának még, hogy biztonságban vághassanak neki ennek a misszionáris dolognak. Lelkész így felelt, hogy biztonságban vághassanak neki. Egy apró földnevű kőbolygón élünk, amely óránként több millió kilométeres sebességgel pörög az űrben. Egy nap minden egyes ember lába alatt kinyílik egy csapóajtó és belezuhanunk, vagy millió és millió kilométernyi üresség vár ott minket, vagy Isten örökké való karjai. És önök a továbbtanulástól várják a lányok biztonságát? A baj nem az, hogy szeretnénk, hogy tovább tanuljanak. A baj nem az, hogy szeretnénk, hogy sportoljanak, hogy bármit csináljanak. A baj az, ha azt hiszik, hogy ettől lesz biztonságban az életük. Biztonságban az életük Jézusnál lesz. Mert akármikor megnyílhat, az a csapóajtó. A biztonságot csak is a megváltó adja, aki bármikor kész arra, hogy kihúzza a kútba esett életünket, és biztonságot adjon nekünk az Istennél. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, Jézusunk, köszönjük, hogy Te vagy a megváltó, Te vagy az egyedüli, aki dicsérendő, Te vagy az egyetlen, aki el tudod viselni a laudációt. Segíts, hogy a mi életünk is, egész életünk a Te dicséretedről szóljon. Fordítsd el tekintetünket saját magunkról, vagy a másik emberről, vagy a többi emberről, akiket vagy jónak, rossznak tartunk, vagy magunkat is jónak, rossznak, egyedül rád tekintsünk, aki függetlenül mindentől meghaltál értünk, és megmentettél. Kérünk, hogy így add nekünk a te biztonságodat ebben az életben. Amen.